Dicsőség Istennek! Ámen! Így van nekünk, békességben, és a hamisság befogja az ő száját. Halleluja! Dicsőség Istennek! Az Úr szeretetével köszöntelek benneteket, foglaljatok helyet, köszönöm a dicséretnek, köszönöm az Úrnak, dicsőség Istennek, hogy itt lehetünk a mai alkalommal. Halleluja! Örültök, hogy itt vagytok ma? Dicsőség Istennek! Én is nagyon, hogy itt vagytok, és hogy itt lehetek én is. Halleluja! Dicsőség Istennek! Nagy az Úrnak a kegyelme. Mit szóltok ehhez? Halleluja! Dicsőség Istennek! Hogy folytassam egy kicsit, a 45-ös Zsoltár is érkezett a dicséret közben, és a következőt mondja, 3-as vers, kösd derekadra kardodat, hatalmas vitéz, dicsőségeddel és ékességeddel. És ékességben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Ámen. Azt mondja, hogy kösd derekadra kardodat, hatalmas vitéz. Igen, rólad beszél. Rólam beszél, rólad, aki Krisztusban van. Igen, hatalmas vitézként tekint rád az Úr. Te hogy tekintesz magadra? Ezt ma ki fogjuk tárgyalni teljesen. Ti hogy tekintetek magatokra? Én hogy tekintek magamra? És mi az, amit Isten lát? És ez egy elképesztően fontos része az életünknek, mert a győzelmeink, bár Krisztusban győztessé tétettünk, az, hogy mit tapasztalunk meg ebben a mindennapi életünkben, ez nagy részt ezen fog múlni. Mert amit látunk magunkról, amit látunk az igéből, amit Isten mond, hogy olyanok vagyunk, és azt megtesszük, és úgy cselekszünk, és úgy képzeljük el a jövőnket, úgy tesszük a dolgainkat, akkor ott nem lehet egy vesztes élet sem. Mert nem létezik. A veszteség csak egyetlen egy módon tud valóságba jönni az életünkben, ha elfogadod ezt az ajánlatot. A gonosznak van számodra egy árajánlata. És ez az, hogy te vesztes legyél. Ne fogadd el ezt az árajánlatot, hanem nyugodtan nyisd ki a bejárati ajtódat, és rúg ki a csodába, onnan, a Jézus nevében. Mert nincs más lehetőség, mint hogy két árajánlat közül válasz. Az egyik az Úr Jézus árajánlata, a saját életét ajánlotta, az ő feltámadását, és hogy ő benne élhetsz, ő benne mozoghatsz, és az ő teremtménye lehetsz, abban az áldásban élhetsz és élhetünk, amit ő tervezett, győztesen, vagy van a másik árajánlat. Bár tudom, hogy a világból ez a másik árajánlat, ez kecsegtetőbbnek tűnik. Tudjátok miért? Mert ez azonnali. Rögtön azt ígéri neked, hogy most, azonnal, ez a legjobb, ez a tiéd lehet. Csak te nem látsz be a szavak mögé, nem látsz be az ajtó mögé, amit hogyha kinyitsz, jó mély szakadék van. Ahonnan már visszajönni sokkal nehezebb. Akik pedig az Úrban vannak, és az ő árajánlatát fogadják el, még ha a szakadék is lenne a túloldalon, tudod-e, hogy ő alattad tartja mindenható karjait? Ámen. Nem mindegy, melyik ajánlatot fogadjuk el. Ugye, megegyezhetünk ebben. Egyáltalán nem mindegy. Isten ajánlata számodra, ez az úgynevezett hatalmas vitézi árajánlat, hogy ebben a győzelemben tudj előre haladni. Ennek a győzelemnek van egy útmutatója. Ennek az isteni fajta győzelemnek van egy útmutatója, egy használati útmutatója. De az a jó hír, hogy ez is a Bibliában van. És nem mellékletként, nem a próbetűs részként, hanem fő fejezetenként van benne. És amikor azt mondja, hogy ékességgel haladj előre, ékességgel, akkor az a kép jusson eszedbe, hogy Isten ezt a képet látja rólad. Az ő fiának a képét. Azt a képet, akinek a segítségével ő megigazított téged. Ezt a képet fogja rólad látni. Ő ezt a képet látja. Akkor Isten beül a moziszobájába, és levetítenek neki egy filmet, és rólad szól, akkor ő azt a képet látja, amit a Krisztus végzett a kereszten és a feltámadásával. Mert a kereszt halállal nem végeztetett be a munka. Volt egy feltámadás. És van egy feltámadás. Dicsőség Istennek. Halleluja. Ezért ez a kép egyáltalán nem mindegy. Hogy miért is? Menjünk csak a Kolossei levélhez. Ezzel, drága testvérek, nem készültem. Ez most a dicséret alatt érkezett elém, ezért most ez még nem a tanításnak a része, a készült tanítás része. Kolossei levél első fejezet. Azt mondja, hogy 1. fejezet, 10. vers. Járjatok méltóan az Úrhoz. Csak az első tagmondatot, hogy olvassam fel. Tehát járjatok méltóan az Úrhoz. Ez az, amit a Zsoltárok 45-ben mond, hogy égességgel haladj előre. Ez az. Még mindig ugyanaz a film. Azt mondja, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel, gyümölcsöt teremvén, növekedvén az Isten megismerésében. Megint csak van két választási lehetőségünk. Megismerjük őt, vagy megismerjük a világot. Gyakran hallok prédikációkat, hogy emberek úgy érvelnek, hogy meg kell ismernünk a rosszat, hogy ki tudjuk válogatni közül-e a jót. Hát ez elég vicces lenne, ha Isten így tekintette volna. Hogy mondjak nektek egy nagyon-nagyon régi példát. Azok számára, akiknek az lesz a fő foglalkozásuk a jegybankban, hogy a hamis pénzeket ellenőrzik, nem az összes hamisat ismerik meg, hanem azt az egy igazit, hogy hogy néz ki. És amikor vizsgálat alá teszik, akkor annyira pontosan megtanulták, hogy hogy néz ki az igazi, hogy így kiszúrják a hamisat. Legnagyobb sajnálatomra a Krisztus teste még nem tart itt. De ebbe az irányba igyekszünk. Amen. Be kell ismernünk, én sem tartok mindig ott. Van, mivel a gonosz a megtévesztés mestere van, hogy időnként annyira nagy zendülést próbált kelteni körülötted, hogy olyan gyorsan haladj át a dolgokon, hogy ne figyelj arra-arra a részletre, minden részletre, és elvonja a figyelmedet. És az lesz az eredménye, hogy akár megtéveszt. És elnézést a kifejezésért, vidékről jövök, benyelünk valami olyasmit, amire nincs szükség az életünknek. És ha nem tartjuk fontosnak, de mégis egy olyan jól hangzó mondat, akkor évekig velünk marad, és egy-egy helyzetben lehet, hogy az jön elő, nem pedig Isten igéje. És az nem fogja megmenteni az életedet. Rengetegen, biztosan nagyon sokan szeretitek a mozit, ha már itt tartunk, szerettek akár elmenni egy moziba, és ez teljesen rendben van, hogy az ember elmegy egy moziba, de tudjátok, én végeztem egy ilyen összesítést. Van rengeteg, hogyha akár Hollywood fénykorától indulunk el a mai napig, rengeteg olyan idézet él az emberek fejében, ami csak úgy velük maradt a tévéből, a moziból, innen, onnan, amonnan. És nagyon jól hangzó mondatok. Ám az ember nem igazán gondolkodik el rajta. Vagy ha elgondolkozik, nem igazán tudja megfejteni, hiszen tök jónak hangzik. Tudjátok, hogy ki tudja ezeket megfejteni? Aki Krisztusban van, és ismeri az igazságot. Aki nincs a Krisztusban, annak a hamis nem tűnik föl olyan mértékben. Akik meg pedig a Krisztusban vannak, föltűnik, hogy valami nem okés. És rendeteg ilyen sztereopépia, vagy szólás és közmondás maradt az emberekkel, amikre azt hiszik, hogy teljesen jó, pedig a moslékos vödörbe való. Honnan tudod ezt? Nézd Hollywoodra, egy Szodoma és Gomorai kép alakul ki abból, ahol most ők tartanak. Azok pedig, akik újjászülettek, ott mi történik azokkal? Így kivetik őket. Mert nem tartanak velük. De milyen jó is nekik, akiket úgy kivetnek. Ábrahámnak semmi gondja nem volt, hogy nem tartott Lóttal. Nagyon jól érezte ő magát az Úrral, jól távol Szodomától és Gomorától. Így van? És kinek kellett végül megmenteni a Lótot? Ugye? Nem azok mentették meg, akik ott a városban vannak. Ábrahámnak kellett elmennie. Angyaloknak kellett mennie. Ábrahámnak kellett imádkoznia. Neki kellett imádkoznia. Képes vagy rá, hogy képviselj egy nemzetet? Egyedül akár? De hála Istennek nem egyedül vagyunk. Igen, képes vagy rá. Azt mondja a Zsidó levél 4.16, hogy járuljatok bizalommal a kegyelem király székéhez. Az miért van az a kegyelem király széke? Nem csak érted, hanem a szomszédodért, vagy az ellenségedért, aki éppen most a héten, vagy a múlt héten, vagy egy napja megrágalmazott téged, vagy engem. Ezért oda tudsz járulni. Ő nem tud, lehet. Vagy lehet, hogy hallott már róla, hogy lehetne, vagy akár keresztény is tudja, hogy lehetne, de fontosabb neki, hogy ragaszkodjon azokhoz a bántó érzésekhez, mint hogy leüljön és elengedje azokat. Na, erről fogunk ma beszélni. Azt mondja, minden erővel megerősítetvén, ez az egy, a Kolosse 1.11, az ő dicsőségének hatalma szerint kitartásra és hosszú tűrésre örömmel. Hálákat adván az Atyának, aki alkalmassá tett minket a szentek örökségében való részvételre, a világosságban. Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és által vitt az ő szerelmes fiának királyságába. Ámen. Na, ez az a kép, amit mostantól kezdve, ha reggel fölkelünk, legyen előttünk magunkról, és legyen előttünk, hogy Isten így lát. De talán azt mondod, talán azt mondhatod, hogy hát de tudod, tegnap elkövettem egy olyan ostobaságot, na itt állj meg most. Akkor, amikor még bűnben voltunk, Krisztus életünk meghalt. Vagyis mit mutat ez nekünk? Hogy mi mindig arról beszélünk, nem mindig, de sokszor arról beszélünk, amit elrontottunk. Isten meg arról beszél, amit ő tett, érted? Ennek valahol kellene találkozni, nem? Ott kellene találkozni, hogy nekünk is arról kellene beszélnünk, hogy kik vagyunk a Krisztusban, mit tett, értünk. Nem a választásokról. A választásokról az imaszobádban. És hálákat adni. És hatalmat gyakorolni Isten dicsőségére. Hogy az, csak az történt meg, ami megvan írva. És ennyi dolgod van vele. Nem kell Facebook posztokban komment háborút vívni. Na, az nincs benne az igében. Bár majd utána nézek, de úgy gondolom, hogy Jézus sehol sem mondta, hogy csak akkor válaszolja a Facebook posztokra, ha... Ez egy jelentéktelen dolog. Miért? Mert a rágalmazás és a vád az jelentéktelen. Mert a rágalmazás és a vád atya is jelentéktelen. Neked Krisztusban. A rágalmazás és a vád atya legyőzetett. A hazugság atya. A sátán le van győzve. Ámen. Na, ez a mi örökségünk. Hogy ebben a munkában, amit Krisztus megtett értünk, mi megtaláljuk azt a helyet, amit ő készített. És ha megtaláltuk, elfogadjuk, és elfoglaljuk azt a helyet. Mert szoktuk mondani, szeretjük mondani, igen, de mi a Krisztusban vagyunk. Szuper. És ezt mennyire tudod ezt? Amikor leköpnek az utcán, tisztában vagy azzal, hogy Krisztusban vagy? Vagy fogod az első szívlapátot, és utána mész az illető után? Mennyire vagy tisztában vele, amikor megrágalmaznak olyannal, hogy tudod, hogy soha nem követted el? Mennyire vagy képes elmenni akkor a boltba, bevásárolni az illetőnek egy doboz ajándékot, egy üveg borral? Hogy figyelj, tudod, hogy mennyire kedvellek téged? Ez egy nevetséges dolog. Ezt mennyire tudod megtenni? Azt mondja valaki, hogy hát, de tudod, amit érzek? Egy szolgáló azt mondta, miután fejre esett a jégen a betonon, akkor megkérdeztek tőle, hogy hogy érzi magát, azt mondja, én ezt nem kérdezem meg magamtól, mert nem ebben hiszek. Én abban a helyben hiszek, ahova Krisztus elhelyezett, és ezt én elfogadom. Nem elég tudni, hogy ott a te helyed, fogadd ezt el, és ragaszkodj hozzá. És amikor jönnek az érzések, akkor fogsz tudni utasítást adni, hogy nem ez a megfelelő. Mi van akkor, hogyha az ember az érzései szerint megtesz egy-egy lépést? Nézd a YouTube-ra és nézd a Facebookra. Nézd meg, mit művelnek az emberek egymással az érzéseik szerint. Vagy nézd szét a világban, akár mit művelnek gyülekezetek egymással az érzéseik szerint. Ez lenne a Krisztusnak a hagyatéka? Nem. A Kolosse levél az a Krisztus hagyatéka. A 45-ös Zsoltár az a Krisztus hagyatéka. A feltámadás ereje, a drága Szent Szellem munkája az a Krisztus hagyatéka. Nem a pletyka és a viszálykodás. Az nincs benne. Az nincs a hagyatékban. Az is hagyaték, csak az az ördög hagyatéka a világnak. És nézzél körül a világból, hogy milyen eredményeket hoz. Nézzél körbe. Ez a fajta életvitel és ez a fajta életstílus, ami most zajlik a Földön, Ennek már látjuk a gyümölcsét lassan 2,5 éve. És próbál további gyümölcsöket szerezni, azért is imádkoztunk. Mert van egy király és egy papi szolgálatunk, amit betöltünk a Krisztusban. Ámen, Jézus nevében. Tehát ezt szerettem volna, hogyha ezzel, és most kezdődik a tanítás, ha ezt leszögezzük, mert rendszeresen olyan hetekkel találkozom, és mióta visszamentem dolgozni, rendszeresen olyan hetekkel és hónapokkal találkoztam, hogy ha az ember fejben próbálná feldolgozni Krisztus nélkül, akkor lehetetlen. Isten dolgait csak az igéből és szívvel lehet megérteni. És a szíved, a Szent Szellem kegyelmes hozzáállásával adagolja neked, hogy az elméd is fel tudja dolgozni, kijelentésekben, megértésekben. Mit használ ez nekünk, ha ezt nem fogjuk munkára? Nem sokat. Ezért hálákat adunk az Úrnak érte, hogy egyre jobbak vagyunk ezekben a dolgokban. Halleluja, dicsőség Istennek. Azt mondja, hogy na, új teremtésé lettünk. Ámen. A Krisztusban. Dicsőség Istennek, hálákat adunk az Úrnak. Ezért így is kell gondolkodnunk magunkról. Az Úr szemein keresztül lássuk meg magunkat. Azon a szemen keresztül, aki máshogy lát mindent. A kegyelem és irgalom szemén keresztül. Ő máshogy látja a te ellenfeledet. Máshogy lát téged. És máshogy látja a gonoszt. Ha itt történik valami a világban, akkor gyakran felsóhajtunk és megrázzuk a fejünket, hogy és akkor elmondjuk 5 embernek. Tudjuk, hogy mi történik ilyenkor? Részt veszünk abban a szellemi, annak a szellemi környezetnek a kialakításában, ami az a gonosznak a terve. Akkor pedig most reggel az alkalmon összejöttünk és elkezdtünk dicsérni egy órát. Órán keresztül zengett a dicséret. Akkor mi történt? Változtattunk a szellemi légkörön. Változtattunk a mi hozzáállásunkon. Változtattunk a világ hozzáállásán, a világ szellemi környezetén. Lehet, hogy elmegy valaki a villamos megállóba, és megérinti az Úr. Vagy fogja magát bejön, vagy találkozik valakivel, vagy meg fog keresni téged, mert válaszokat vár, és a világban nem talál. Ami különleges és fontos, hogy a szellemi környezet, ami egy dicséret, vagy egy ige, hittel való kimondása között, és akkor létrejön, az nem elhanyagolható. Ha csak abból indulsz ki, hogy Ábrahám képes volt egymaga képviselni. Ti pedig hányan vagytok? Hányan vagyunk? Rá kell ébrednünk erre a hatalomra. Rá kell ébrednünk arra, nem tartván többnek magunkat, mint amivé el lettünk hívva. De amivé el lettünk hívva, az ott az a poszt. Arra ki vagy nevezve. És én is. Az Úrnak ez az ajánlata. És uralkodhatsz az életben az egy Jézus Krisztus által. És ezt kizárólag szeretetben tudod megtenni. És én is. Dicsőség legyen Istennek. A János Evangélium 13-as fejezetére, hogyha odalapozunk, a 34-es és a 35-ös vers a következőt mondja. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, na, úgy szeressétek ti is egymást. Az új szövetség alatt ez egy óriási jelentőségű igevers. Mindig csodálkozom azon, amikor nem tudom miért, lehet, hogy én értem félre egyébként, és az én hibám is, ma meg tudok térni belőle, és kijelentést kapok felőle. Mindig csodálkozom, hogyha isteni fajta szeretetről kezdek el beszélni, amikor valaki odajön azzal, hogy egy konfliktus helyzetben van, akkor mindig lehajtja a fejét és elhúzza a száját. Tudod, hogy miért? Mert a testnek ez nem jó hallani, hogy változtatni kell. Ha változást akarsz, változtatni kell. Egyszer évekkel ezelőtt, hát muszáj voltam, kénytelen voltam veszekedni valakire, aki nagyon rendetlen volt a munkahelyemen, és de úgy szeretettel, és elmondtam neki, hogy sajnos nem tudok abból engedni, mert ami felé elkanyarodott, az nem helyes. És én nagyon oda vagyok, kedvelem, és hajlandó vagyok mindent megtenni, ha visszatér arra az útra. Ha nem, akkor nem tudok mit tenni, mert kiesik a hatáskörömből egyrészt. És akkor egyszer csak én mérgesen, fölháborodva azt mondom, olyan jó volna már, ha megváltozna minden. Kérdeztem, hogy változást szeretnél? Változtass. Gyere, üljünk le, elmondom neked. imádkozhattok még 10 évet változásig, vagy eldöntitek, hogy megváltoztatjátok az életeteket. Ez a két lehetőségetek van. Vagy harmadik, feladjátok. De Krisztusban, Krisztus milyen áldás tud lenni annak az embernek, aki feladja? Tehát ez nem vád, mert én nem vagyok a vádló, csak azt szeretném tudatni veletek, hogy gyakran imádkozunk egy-egy helyzetért, hogy az változzon meg, közben pedig Isten vezet minket minden nap arra, hogy hogyan tudunk tenni a változásért, de az nem tetszik, ezért nem lépjünk meg, és azt mondjuk, majd inkább imádkozunk. Vagyis elmentél a változás lehetősége mellett. Saját rossz példámat mondom, drága testvérek, 4,5 évig imádkoztam a változásért, és mindvégig tudtam, hogy Isten odaadta a választ, csak nem esett jó megcselekedni, mert fájt minden végtagomnak. Odaadta, próbálok nem vidékien beszélni, nem azért, mintha az rossz lenne, csak van egy hétköznapi temperamentum, amiből most egy kicsit ki kell lépnem. Amit szeretnék nektek mondani, hogy a változás lehetősége minden pillanatban, akár most ott van az életedben. Tudod-e, hogy mikor kaptam meg az első igazán jelentős kijelentést Istentől, amikor úgy ültem be Isten tiszteletre, hogy Uram, szeretnék tőled kijelentést, mert azért jöttem. Jé, megkaptam. Amikor változást szeretnél, akkor higgy abban, hogy Isten erre képessé tett. Lásd magadat úgy, mint akit Isten képessé tett a változásra, hogy megváltoztasd a saját életedet, és ezáltal akár másokét is. De tehetetlen az Úr anélkül, ha nem figyelmezünk az ő szeretetére. Miért mondom ezt ennyire fontosnak, ezt a szeretetet a János 13:34-35-ben? Mert enélkül nem lesz jó hozzáállásod. Enélkül képtelenség jó hozzáállásban megmaradni. Isteni fajta szeretet nélkül az igeversek hangoztatása a kalapáccsal való fejbedobálás. Isteni fajta szeretettel kell tudnod megnyilvánulni és kilépni egy-egy helyzetben. Persze, ha valaki úgy dönt, hogy nem akar változást neki, ez így jó, akkor nem szóltam semmit. Azok számára, mondom most, akik úgy döntötték, hogy máról holnapra egy-egy helyzetet rendezni fognak. Azt is elmondom, hogy miért. Azt mondja, új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek, amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Ez nem egy javaslat, hanem egy útmutató, egy sikeres életért. Miért ragaszkodok ennyire ehhez az igevershez? Tudjátok, ezen a héten ez az 5. alkalom nekem, tehát 5. alkalom, amin most megszólalhatok. Hála az Úrnak érte. És ebből volt egy búcsúztató is. És gyakran észreveszem, hogy emberek akkor szoktak fölébredni, amikor már valakivel itt a földön nem tudják egy-egy dolgot jóvá tenni. És még a tisztában is van az, hogy az illetővel találkozik a jövőben, és mennyei állampolgárként ment el, csak úgy búcsúzott, csak úgy ment el innen a földről, hogy nem volt egy tisztességes búcsúzás kettejük között. Vegyünk egy példát. Véletlenül a gyermeket kicsit viharosabban megy el az egyetemre otthonról, mert összekülönböztetek. Akkor garantálom neked, hogy minden este, amíg nem rendezted, nyugtalanul fogsz aludni. Mert ez a konfliktus ott lesz a levegőben. Képzeld el, hogyha nem egy hét telik el, hanem mondjuk 10 év. Erről a 10 éves konfliktus szóról mindig az jut eszembe, gyerekeknek úgy szoktam mondani, hogy mégis ezt tudjam kiemelni, hogyha valaki evett már spagettit a szobában, és leesett a szőnyegre, és nem esett jó takarítani, hanem betette alá, és mondjuk 2 hét múlva fölvette a szőnyeget, akkor az valami undormány lesz. Képzeld el, 10 év múlva nyitnád föl. Tehát, hogy élnek is már alatta valamik. Tehát ezt tudom mondani erre is, hogy sokszor úgy van egy búcsúztató, hogy az ember szeretett volna, még hogyha nem is volt konfliktus kettejük között, de azt mondja, ez csak szeretett volna még tenni valamit az illetőért. Megléptem volna még valamit. És elgondolni, miért nem tettem meg azt a lépést? Isten nem károsztat érte, ezért te se károsztasd magad. De látod, hogy abban a pillanatban előjön, hogy igen, tehettél volna valamit? Ott van az a lehetőség, hogy igen, tettem volna valamit. De hát sokat dolgoztam. Na, kifogás az mindig lesz. A hústestünk az egy kifogyhatatlan kifogás bázis mindenre. Mi miért romlott el, miért nem működött kifogástalan? Azt mondja nekünk a János Evangélium 13-as fejezet, 34-es, 35-ös vers, hogy új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Tudjátok, hogy van, hogy keresztény mit mond nekem? Tisztelet a kivételnek. Hogy igen, de Isten szeretete kitöltetett a szívünkbe a Szent Szellem által, tehát nem kell megtartanunk, igazad van. Most már mehetsz fejjel a falnak. Azt csinálsz, amit akarsz. Úgy, ahogy neked jól esik. Drága testvérek, nem javaslat volt ez, hanem egy felszólítás, hogy így lehet. És nem lehet máshogy. Ha sikeres és győzedelmes életet akarsz élni egészségben, akkor nem lehet máshogy. És ez nem egy javaslat. Hanem aki ezt az utat választja, az ezen az úton haladjon. Olvassuk a Máté Evangélium 6-os fejezetében, hogy nem szolgálhatunk egyszerre kettőt. Sem Isten, sem a mammont. Tehát egyszer nem lehet Istent és a mammont is szolgálni. Pedig az ember, hogyha ezt követi, ami ide van írva, akkor Isten szolgálja. Ha pedig nem ezt követi, akkor pedig a hústestében fog szolgálni. Mert nincs közepes út. Nincs langyos álláspont. Csak egy út van. És Jézus az út az Atyához. Ámen? És ő a Jézus, aki azt mondta, hogy ahogy én szerettelek titeket, na úgy tegyétek ti is. Ez a fajta szeretet mindig kész segíteni. Ez a fajta szeretet mindig kész az irgalomra. Most itt szeretnék egy zárójeles megjegyzést. Így van, nem mindig neked kell segíteni. Nem mindig neked kell ott lenned, mindenhol. De amit meg tudsz tenni, azt meg tudod tenni. Amivel ki tudsz lépni, afelől lépjél ki nyugodtan. Egyetlen egy ilyen szó, amikor rád támad valaki, megtöri a gonosznak a bilincsét. Higgyétek el, amit megpróbált rátenni. Egyetlen egy olyan döntés, hogy nem írok kommentet egy olyan dologra, ami nekem nem tetszik. Egyetlen ilyen döntés, és már hozzájárultál ahhoz, hogy a szellemi környezet megváltozzon. Higgyétek el. Menjünk csak, ez a következő rész lesz, 35-ös vers. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok. Ha egymást szeretni fogjátok. Ha az isteni fajta szeretetet szolgálod. Félreértés ne essék, mindenki követel hibát. Mindenki. Olyan nincs. De tudjátok, mikor az ember megszületik, az önzőség, mivel sajnos elbukott az ember Ádámban, ezért eléggé önző módon, hát tudom, hogy borzasztó ilyet mondani, de valójában egy kisbaba is önző hústesti természet, hiszen gondoljátok el, akkor képes egész éjszaka üvölteni azért, mert szeretne valamit. De mikor ebben a korszakban van, az teljesen természetes. A baj akkor van, amikor 18 éves korában is ezt teszi. Na, az már baj. Tudjátok, hogy ma viszont erre is azt mondják, hogy ez teljesen normális? Hiszen, közd be az övet erre a mondatra, ezt a héten mondták nekem, hiszen változik a világ. Ja, akkor értem. Akkor rendben is van. Nem, nincs rendben. 18 éves korunkban akkor már nem csecsemőkorúak vagyunk, ugye? Tehát amikor elkezdünk növekedni, akkor elkezdünk növekedni, és annak a növekedésnek kell, hogy legyen gyümölcse. És bizony, mire van programozva az ember a bukott hústesti természetben? A negatív előjelre, a negatív képzetekre, az, hogy minden rosszat vegyél észre. Hány olyan eset fordul el? Véleményszabadság van. Megmondhatom a véleményemet. Meg. Zárójel. Kérdés csak az, hogy ki kérdezte. De megmondhatod. Nyugodtan. Mindig tedd fel a kérdés, hogy érdemes-e megszólalni ott. Mert tudod, hogy megy ez. Csak egy vélemény. Az ellenvéleményre meg már kezd forni a fazék itt idelent. A következő véleményre még jobban. Végül is vörösödik a fejünk, és aztán utána tudjátok, a forrásba lévő teafőző effektus, mikor jön az üvöltés. Anyázás. Meg van írva, ilyen helyzetben. Ezt az utat ne válaszd, ezt mondta az Úr. Ezt mondta. Dicsőség legyen Istennek. Nekünk nem ez az útunk. Véletlenül sem. A gyermekeinek sem ez az útja. Azt mondja, hogy a világ arról ismeri meg az övéit, ha szeretik egymást. És tudjátok, az a helyzet, ha én itt ezt elmondom, de lemegyek a pulpitusról, és ezt én másképp teszem, akkor adtam a falnak egy taslit. Anélkül, hogy tennénk, ennek nincsen jelentősége. Mindenki tud szépen beszélni. Még a motivációs trénerek is olyan szépen tud, hú, de szépen tudnak. Az más kérdés, hogy semmi értelme, de nagyon szépen tudnak beszélni. Isten igényére viszont életek vannak fölfűzve. Ahogy mondjak el nektek egy példát, pont a héten történt, hogy mennyire fontos. Egyik reggel tudtam, hogy egy nehéz helyzettel fogok szembenézni, de nem azért, mert hogy azzal álmodtam volna, hanem egy igeverssel ébredtem föl. És tudtam, ez egy nevelő igevers volt, és tudtam, hogy ez tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint, mikor még megvéhelyik is, el nem távozik arról. Tudom, uram, akkor ez egy nagyon jó nap lesz. És az is volt. Nagyon sűrű küzdelmek mentek azon a napon. De tudjátok, hogy mi az érdekes? Reggel 5:30 a győzelem már erre föl volt fűzve. Rajtam állt, hogy mit választok. És eltelt 2 nap végül is. És megjelent a győzelem fizikailag is. Ha az én véleményem, vagy egy hollywoodi eszmefuttatásra fűztem volna föl ezt, akkor vesztettünk volna, de nagyon komolyan. És abból a helyzetből nagy botrány lett volna. De mivel nem ezt tettük, hanem Isten igéjén állt meg, és szeretetben végeztük el, nem csak azért van, hogy legyen egy igevers, amire tudok hivatkozni, hogy miért csinálom úgy, nem. Isten azt támogatásnak adta. Az igét nem használhatjuk arra, hogy a mi igazunkat támassza alá. Az igét arra használd, hogy megmentse az életeket. Megmentse az életedet, megmentse a másik életét. Az igeverset nem használhatjuk, illetve nem tudod szeretetben a másik ellen használni, mert nem arra való. Nem tudod felhasználni arra, hogy valakinek a hibáit föltárd. Mert Isten nem hívott el arra sem. A szeretet mozzanatára, isteni fajta szeretet mozzanatára ezt nem tudod felfűzni. Éppen ezért győzelem lett a vége a dolognak, dicsőség Istennek, és mikor fellélegezhettem volna, jött a következő. Ami viszont fontos, hogy látod, hogy mit tesz az Úr, ott van még a helyzet előtt. A kérdés, hogy észreveszünk, észreveszed-e? Ott van a helyzet előtt, és ott lesz a helyzet után is. Erre mondom én mindig, hogy Jézus az alfa és az omega. Ott van előtte is, ott van közbe is, és ott lesz a végén is. Ámen. Dicsőség legyen Istennek. Halleluja. Na most egy picit tovább megyünk. Dicsőség Istennek. Jó. Én ezt most átugrom, mert akkor nem jutok el oda. Halleluja. Dicsőség Istennek. Nézzük. Azt mondja, hogy 2 Korintusi levél 5-ös fejezet 17-es vers. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés, a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Ezt azért illesztettem be a mai tanításba, hogy ez legyen a gondolkodás módunk a jövőre vonatkozólag és a mindennapokra vonatkozólag. Újjá lett minden. Egy picit elgondolkozunk rajta, hogy amikor tegyük föl, hogy van egy régi autód odahaza. Szereted azt a régi autót, nagy becsben tartod. Na de. Megajándékoz valaki egy vadonatújjal. Beáll az udvarra, és az a tiéd. Abban a pillanatban, és még jó pár hétig, meddig foglalkozol a régi autóddal? Le se veszed az újról a szemed. A napfény fenéken csúszik rajta, olyan tisztára van minden nap törölgetve, olyan nagy becsben van tartva, hogy ha valaki egy szem morzsát lehet, akkor vége az életnek. Tehát olyan nagy becsben tartod, és olyan nagyon, nagyon fontos. A kérdésem az, hogy a Krisztusban való új életre miért nem emlékszünk így? Tehát ez nem vád, csak kérdés. Hogy mikor reggel fölkelsz, csörög a vekker, elmész dolgozni, megfőzed a kávét, összekészíted a gyerekeket, elmentek dolgozni, bemész a munkahelyedre, mitől válik fontosabbá egy ott lévőnek a véleménye, mint az, hogy vasárnap meghallottad, hogy újjá lett minden. Mitől lesz az a látható dolog fontosabb? Mitől lesz az fontosabb, hogy jó benyomást tegyünk valakire, mert hát... Vagy hogy elmondjuk a véleményünket. Hová lett akkor az új teremtés természet? Hozd csak elő nyugodtan. Zárd össze nyugodtan a szád, reggelizzél egy jót, vigasztalj meg valakit, tedd a dolgod, még ha nagyon el is fáradsz, ne engedj belőle, hogy úgy lásd magad, ahogy Krisztus lát minden nap. Sokat fog segíteni. De hogyha bekapcsolod a tévét, és ugye leülsz a villanypásztorhoz, amikor hazaérsz, és az első dolog csak, hogy szóljon valami, akkor rengeteg olyan dolog ömlik rád, elnézést kérek a kifejezésé, mintha lehánytak volna. Mert az a mocsok, ami abból árad, az körülbelül ilyen érzetet kelt. Hogy egyszerűen az ember így fogja magát, hogy köszi, nem. Vagy mikor fölhív valaki, hogy éppen egy viszálykodásban van, és azt kéri, hogy állj az ő oldalára. És átnyomja a panaszát. Egyetlen helyzet sincs olyan az ember, köztünk sincs, hogy ne történt volna már meg olyan, hogy elvétettük ebben. A kérdés csak az, hogy mennyi ideig hagyjuk magunkat ott olyan mélyen, vagy hogy olyan rosszul lássuk magunkat, vagy hogy belemenjünk egy olyan vitába, ami nem vezet eredményre. Nem olyan régen egy ismerősöm vált el a házastársától, és kérdeztem tőle, hogy csak annyit kérdeztem, hogy jól vagy. Az összes sztorit végig kellett ülnöm a következő 40 perc alatt. Az összeset. Szó szerint mondom nektek, hogy nem jó ilyen, és nem is teszek inkább ilyen megvallást. Nem mondom meg azt, hogy hogy éreztem magam, mert az érzéseim szerint lehet, hogy én is üvöltöttem volna, hanem türelmesen végighallgattam, és azt mondtam, hogy akkor fogok neked segíteni, ha ez volt az utolsó alkalom, hogy ezt kimondtad a szádon. Mert én hiába imádkozom érted. Ha te egy dekahitet nem mutatsz a változás irányába. Ment már oda valaki hozzátok, hogy igen, ír erről, hogy te, tegyél már meg nekem valamit. És akkor bátran mondjuk, hogy ne, persze. És azt kérdezi, hogy ugor ki az ablakon. Miért mondod, hogy persze, mikor meg se kérdezted, hogy mit akar, hogy ezt megtegyél, ugye? Legyél óvatos. Azt mondja, hogy imádkozz értem. Kérdezd meg, mikor valaki imádságot kér, szeretetben, hogy miért szeretné, hogy imádkozz, és hallgasd meg, hogy mit hisz egyáltalán. Mert az idődet feleslegesen eltöltheted, hogyha valakiért olyanért imádkozol, aki viszont nem hisz a változásban. Csak szeretné elpanaszolni neked az, hogy mi történt vele. Csak tudjátok, a helyzet, hogy ez a következő sarkon, azt hiszed, hogy jót tettél, hogy véghallgatod, hogy a következő sarkon talál más valakit, akinek ugyanezt el fogja mondani. Mennyit ér ebben az esetben az az imádság, amit érte imádkoztál? Annyit érhet, hogy fölemelheted, hogy édesatyám, ha engem nem hallgatott meg, valakit hallgasson meg, és használd az Efézusi levél imádságát. Uram, ez okáig hajtsa meg térdeit az ő Úra Jézus Krisztusnak atya előtt, hogy az ő hangját hallja meg. Isten mindent megért. Gondoljátok el, Pétert megértette, hogy olyan helyzetben megtagadta Krisztust. Megbocsájtott neki. Isten megérti, de nem fér el a te véleményed mellett az ő igéje. Választanod kell, hogy melyikhez fogsz ragaszkodni. Ahhoz a rosszhoz, amit hajtogatsz évek óta, vagy a változáshoz. Az, hogy ő segít neked változni. Dicsőség Istennek, halleluja. János levele, 1 János, 3-as fejezet, 1-es és 2-es vers a következőt mondja. Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt. Most felteszem a kérdést, kell-e neked bizonygatnod akkor, hogy ki vagy te, vagy hogy Isten igéje igaz? Akkor évekkel ezelőtt a kórházban szolgáltam, akkor az úgy indult, hogy évekkel ezelőtt, mikor kezdő voltam abban a szolgálatban, úgy indult, hogy égen földön kerestem a kenetet. Hát nem éreztem a kenetet. Nem tudtam, hogy hol a kenet. Hogy kéne érezni, mert mindenki érezte. Nem történt semmi, még egy év múlva egy szívbeteg meggyógyult. És akkor sem éreztem semmit. Viszont tudjátok, hogy milyen érdekes? Hogy én hittem, hogy Isten igéje igaz, mert Isten ezt tanította. És elég volt kiszólni ezt az igét. És az ige él, és működik. Nem én rajtam múlt. Ha bárki bement volna, és ugyanúgy szólta volna a hittel, ugyanúgy meggyógyult volna. A kérdés az, hogy mi az, amit te hiszel? Arra hívott el Isten, hogy evangelizálj és hirdesd az evangéliumot, vagy arra, hogy vitázz. Egy apológia professzor legyél, hogy megvédd a kereszténységet. A kereszténységet egyetlen módon tudod megvédeni. Úgy, mint Pál, hirdet az evangéliumot. Hogyan tudsz foglalkozni a gonosszal elsősorban? Hirdeted az evangéliumot. Hirdeted, hogy az emberek szabaduljanak meg a bilincsek alól. Az igaz evangéliumot. Nem azt, amiről úgy gondoljuk, hogy szerintünk igaz, hanem az igaz evangéliumot. Nagyon fontos. Dicsőség Istennek. Azt mondja, hogy a világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt. Kettes vers. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk. Mondd ki velem együtt, hogy most. Most. Dicsőség. Most Isten gyermekei vagyunk. Ámen. Holnap? Holnap is? Tegnap? Tegnap is. Most is. És mikor van a hit? Most. Halleluja. Holnap is most lesz. Dicsőség Istennek. Halleluja. Mi nem akkor leszünk Isten fiai, amikor a mennybe jutunk, hanem most azok vagyunk. Dicsőség Istennek is. Ezen a szemen keresztül lásd magad. Ez hozza neked azt az óriási nagy győzelmet. Az óriási nagy gyarapodást. Ez nem azt jelenti, hogy mától azt mondom, hogy így közlekedj, mint valami fáraó. Nem. Maradj ugyanolyan szerény, kedves, aranyos, nyugodt, de szolgáld az evangéliumot. És a szolgálónak az is egy óriási feladata bizony, hogy időnként igen mocskos területekre eltéved. Bizony. És elmegy. És nem a szolgálót térítik át, hanem a szolgáló azért megy oda, hogy megszabadítson az Isten igéje által. Dicsőség Istennek. Azt mondja, hogy mivel Isten szeret, és akkor térjünk ide vissza, mivel Isten a szeretet, mi pedig az Isten gyermekei vagyunk, így mondhatom azt, hogy a szeretet gyermekei vagyunk. Úgy is kell viselkednünk. Azt mondja valaki, hogy de hát mindent szabad nekem, vesző. De nem minden használ, és nem minden épít. A gyerekeknek is azt mondjuk, hogy elmegyünk valóban mondjuk egy kirándulni, azt mondjuk, hogy tessék viselkedni, nem otthon vagy, viselkedjél. És amikor kimész az utcára, igenis viselkedjél. Nem kell úgy tenni, mintha. Van, aki azt mondja, hogy jaj, otthon az az illető, nem is így viselkedik, képmutató. De legalább már törekszik arra, hogy legalább normálisan igyekezzen viselkedni odakint is. Máshogy viselkedik az ember otthon, gyakran, mint mikor elmegy valahová. De ki vagyok én, hogy ezt megkérdőjelezzem? Ki vagyok én, hogy ebbe bárkit megítéljek? Mert az is, hogy viselkedett a múltkor. Ilyenkor szoktam mondani, te meg nem tudod, hogy én hogy viselkedtem a múltkor. Nem az a lényeg. Fontos az, hogy ne rontsd el. Fontos lehet. De ha elrontottad, akkor miért nem tudsz fölállni? Kettőtök, és érdekes, és azt mondja az 1 János 1.9. Hű és igaz, hogy megbocsásson és megtisztítson minden hamisságtól. Ez arról való, hogy most kötelező megvallani a bűneidet. Nem erről beszélek, hanem arról, hogy hajlandó legyél Isten előtt megtérni, ha hibáztál. Azt mondja, Uram, ez én voltam. Sajnálom. És ne kövesd az ádámi útmutatást. A volt. Sőt, te adtad? Nem tudtad, hogy így fog viselkedni? Ugye? Az, ha, szegény Éva. A kígyó. A kígyónak a lett volna ujja. Nem, itt igazából ez a helyzet, hogy vállalod. Tudjátok-e, hogy valójában bennem is sokszor ezért indul fel bizonyos dolog. Nem azért haragszom, nem azért jön esetleg egy kicsit morzosabb szemöldök elő belőlem, mert hogy valakit elítélek azért, mert hibázik, hanem azért, mert mindenkire mutat a helyet, hogy megváltoztatná a helyzetet, értitek ezt? És ez egy kicsit úgy, és amikor azt mondjuk, hogy azért megy nekem rosszul, mert, és Isten, te pedig nem tettél semmit, pedig nézd meg, hogy mint a karmester, vezényei, mondd meg Istennek, hogy milyen rosszul tette. Nem mondd meg, hanem térj meg. És itt a megtérésről van szó, az, hogy Uram, sajnálom, most akkor üljünk le, hogyan is tovább. Tudod, milyen érdekes, hogy 10 perccel azután, hogy őszintén elrendezted ezt az Úrral, tudjátok, hogy az Úr és közületek, kettőtök közül, ki emlékszik még 10 perc múlva arra, hogy mit csináltál? Te, Isten nem. De nem ez a kép él benned, ugye? Hanem úgy érzed, hogy még legalább egy napig vezekelned kell. Nem kell. Kettőtök közül ő már hamarabb elfelejti a szívből, azt mondod, hogy sajnálom. Most nem akartam odalapozni, de én vagyok, aki eltörlöm álnokságaikat én magamért és bűneikről többé nem emlékezem meg. Nem emlékezem. Oda szaladnál hozzá, Uram, emlékszel, amikor, hát fiam, arra pont nem. Arra emlékszem, hogy tegnap kivittél 20 liternyi levest a hajléktalanoknak, Isten, az én dicsőségemre, és született 50 üdvösség. Arra emlékszem. Hát de tudod, amikor előtte, tudod, fiam, nem tudom, miről beszélsz. Nem tudom, miről van szó. És te pedig hát de tudod, látod, hogy te emlékszel rá, és ő nem. Például ezt, engedjétek meg, elnézést kérek minden feleségtől, és fértől. Nagyon sokszor gondolkozom rajta, hogy például házasságoknál, mikor van egy, van például egy összeütközési helyzet, nagyon finoman fogalmaztam, egy icipici vita vagy veszekedés, és rendezik a dolgokat, oké, eltelik 2 hét, megint történik, rendezik a dolgokat, de rendezték a dolgokat. De csak azt tudnám, hogy honnan a csodából tudják olyan pontosan néhányan felsorolni, hogy mit tett a másik, és egyszer rádobni a másikra az egészet. Emlékszel, mikor a múltkor ezt csináltad? Hogy valaki, például én hála az Úrnak elfelejtem. Tehát arra sem emlékszem, de nem mindenki ilyen. Van, aki olyan tételesen fel tudja sorolni, mint hogy a bevásárlóistát írt volna, hogy a múltban az illető mit követett el. Na ezt a bevásárlólistádat égesd el. Nyugodtan égesd el, nincs rá szükség. Mert ha megbocsátottál és szeretetben jársz, akkor miért akarod ezeket a másik fejéhez dobni? Mert vagy megbocsátottál és elfelejteted, vagy nem. Nincs köztes megoldás. De olyan szépen, úgy látom, de jó nektek, dicsőség Istennek, hogy ti nem kerültetek soha ilyen helyzetbe. De olyan jó, de egyébként egy nagyon mulatságos helyzet különben, hogy tételesen, pontosan, mint 10 dek a szalámi, 1 liter tej, és úgy mondják, ekkor ezt csináltad, és vannak, akik évekre visszamenőleg. Kérdezem azt, azok az emberek szerinted szívből megbocsájtottak? El tudták engedni? Lehet, hogy megbocsájtották, de mégis ragaszkodnak hozzájuk. Na most akkor elengedem, vagy nem engedem el? Héliumos lufi. Elengedem, nem engedem el? Elengedjen, vagy ne? És ilyen travoltáson táncolhatsz. És erről szól az élet. Tehát nem, elengedem, vagy nem engedem el? Ez a két lehetőséged van. Isten, vagy a mammon? Szeretet, vagy a hústest? Nincs köztes egy picit ebből, picit abból, Hippolyta Lakály, ebből is egy kicsit, meg abból is egy kicsit. Nincs ilyen. Vagy egyik, vagy másik. Ezt azért mondom ennyire élesen és pontosan, mert gyakran az áldások nem azért nem tudnak megnyilvánulni az életünkben, mert Isten nem szeretné. Túl sokáig kattogunk egy-egy dolgon. Vagy pedig elkerüljük azt a helyzetet, hogy rendezzük azt a helyzetet. Mai naptól kezdve hozhatsz egy döntést. Az Úr pártjára szavazhatsz, és azt mondhatod, hogy Uram, mától kezdve 32-es Zsoltár szerint szeretném, ha eljárjunk. Tegyél bölcsé, és taníts meg az útra, amelyen járnom kell, és a te szemeiddel tanácsolj engem. Gondolkoztál már ezen, hogy a szemeiddel tanácsolj engem? azt lássam én, amit te látsz. Azt lássam az életemről, amit te látsz az én életemről. És így menjél előre. Nem mond többet, hogy mi lesz a gyerekeinkkel, az unokáinkkal, ilyen világ lesz. Olyan világ lesz, hogy az gyermekeidnek és az unokáidnak Krisztusban ugyanúgy hatalmuk lesz, ha újján születtek, és elkezdenek növekedni. Itt egy valakinek lesz nagyon rossz, hogy a gonosznak és azok, akik hozzátartoznak és nem születtek, hogy nekik rossz lesz. De a gonosz ezt próbálja elhitetni az emberekkel, azokkal is, akik már keresztények újjászülettek. Na, majd megtudod. Mondjad neki, hogy megtudod te? Majd megtudod. Mert megvan írva. Megvan írva, dicsőség Istennek. Szóval nekünk kell tennünk valamit az elménkkel és a testünkkel, mert ugye Istennek a szerelme a Róma 5 szerint a szívünkbe lett kitöltve, nem az elménkbe és nem a testünkbe. Tehát ha változást szeretnénk, akkor ezzel nekünk kell kezdeni valamit, nekünk kell tennünk valamit. A meg nem újított elme, és a még újjá nem teremtett hústestünk megpróbál néhány akadályt gördíteni. Tehát nem mindig a gonoszról van szó a történetben. Nincs mindig ott a nyomunkban. Hanem elég csak egy rossz érzések szerint megtett nap, és vége. Akkor az kegyetlen. Padló. Mert olyan dolgokat, olyan rossz döntéseket hozol, mérges leszel, dühöngsz, és hetekig le sem jár ez a lemez. Azt mondja a Római Levél 12-es fejezetének 1-es, 2-es verse ezért, hogy ne a hústest szerint járjál, hanem kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el, figyelj, hogyan? A ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Dicsőség Istennek! Na akkor, mivel a vége felé közeledünk, az a fajta hozzáállás, ami Isten lát az életedben, és ahogy Isten áll hozzá a dolgokhoz, ha az szerint élsz, és az szerint teszed a dolgod, akkor mikor egy helyzetbe kerülsz, akkor az a hozzáállás felteszi a kérdést. Hogy fogja érinteni a helyzetet az, amit én most tenni fogok? Vagy hogy fogja érinteni a másikat az, amit én most tenni fogok? Nem csak hű bele, bum bele, hanem hogy fogja érinteni? Mi lesz most akkor? Persze ezzel sem érdemes túl sokat kattogni, de mielőtt döntést hozol, úgy hozd meg a döntést, hogy a másiknak ne legyél kárára. Isten akkor is elvárja tőlünk egyébként, hogy szeretetben járjunk, amikor a körülöttünk évő emberek nincsenek ebben a helyzetben, tehát nincsenek szeretettel felénk. Sok lehetőségünk lesz egyébként az életben minden nap, hogy gyakoroljuk az isteni fajta szeretetet. De az isteni fajta szeretet az csak egy elmélet számodra, vagy egy nagyon jó eszmefuttatás, vagy egy motivációs beszéd, és nem ülteted át a gyakorlatba, és nem döntesz úgy, hogy ezáltal változást hozol az életedben, akkor soha semmi nem fog megváltozni. Egy-egy dolog nem azért történik meg. Tudjátok, Istennek van egy rendelése, van egy időzítése. Igen. De hányan tudjátok azt, hogy a hit most van? Egy-egy dologért nem biztos, hogy kell 2 hónapot várnod. A hit most van. Nem azért történnek meg, nem csak azért történhetnek meg dolgok később időben, néhány év múltán, mert Istennek az az időzítése. Az üdvösség sem. Például valaki holnap születik újjá, nem arra a napra lett ki, na, ma kell újjá születned. Bármikor újjá születhetett volna. Az az ő döntése. Isten a te döntésed felett nem rendelkezik. A te döntésed felett te rendelkezel. Ezért, amikor elfogadsz valamit az életben, az legyen Isten igéje. És tedd fel az életedre, az isteni, fűzd föl az isteni fajta szeretetre. És akkor itt jön a következő. Az isteni fajta szeretet soha sem. Nem tudjátok, hogy mi lesz a mondat másik vége, de attól Kíváncsi vagyok, hogy kimeritek-e mondani. Sohasem. Mondjátok, sohasem. Na ugye? Sohasem osztott meg gyülekezeteket. Az isteni fajta szeretet sohasem osztott meg gyülekezeteket. Sohasem osztott meg házasságokat. Sohasem szaggatott szét semmit. Isten, aki a vadonatúj istene és újat képes teremteni, szüksége van arra, hogy szétszaggasson dolgokat, ugye? Nem tud vadonatújat hozni. Nem, az isteni fajta szeretet sosem tett ilyet. Sem az Ószövetségben, sem az Új Szövetségben. Soha nem történt ilyen. Soha. Ezért néhányan, amikor az ima válaszaikat tolmácsolnák, hogy Isten mire vezette őket, a szeretet tükrében tessék őket megvizsgálni. Ez csak azokra vonatkozik, akikre vonatkozik. Mindenkire. Elsősorban rám. Szoktam mondani, hogy tegnap beszéltük éppen az egyik alkalom után, hogy elsősorban mindig én figyelek arra, hogy miről beszélek, mert tele van újdonsággal, dicsőség Istennek. Aztán, mikor esetleg meghallgatom később, akkor is tele van újdonsággal. Úgyhogy elsősorban nekem szól. De nagyon fontosnak tartom. Kérdésem az, hogy most ez egy gyakorlat. Tudom, hogy megy mindenfelé, és sokan látják ezt a adást, de ez egy gyakorlat. Hogyha történik egy ilyen dolog, és helyre kapsz egy vezetést, hogy hozd helyre. Két lehetőséged van. Megteszed, vagy nem teszed. De a nem tevés közben tartozik az is, hogyha valaki nem hisz abban, hogy ebből lehet még valami. Ha eleve úgy állsz hozzá valamihez, hogy abból úgy se lesz semmi. Na, abból mi lesz? Az aztán egy hozzáállás, nem? Gondold el azt a kőművest, aki így fog neki egy háznak. Remélem, hozzám nem fog eljönni dolgozni. Hát abból úgy se lesz semmi. Ha valamit teszel az Úrral együtt, akkor tedd hittel. Vagy ne tedd sehogy. Mert a hit az, ami győzedelmet hoz. A hit sosem fog megosztani. A hit az mindig győzedelmeskedik. Mondtam már nektek egyszer, azért mondtam ezt az imádság dolgot, hogy az imádság után valaki hogyan tolmácsol valamit, vagy egyszer mondta egy drága testvérünk egy imádság után, hogy neki azt hozta a Szent Szellem, hogy nem kell gyülekezetbe járni. Tudom, mielőtt mondasz valamit, vizsgáld már meg az ige tükrében, vagy az isteni fajta szeretet tükrében, hogy tényleg Isten mondhatott ilyet? Érdekes, mert a Bibliában mást mondott. Ezért ezt én nagyon fontosnak tartottam. Dicsőség legyen Istennek, hogy ezt így le tudjuk rakni. Éppen ezért az egyetlen dolog, amivel érdemes a másik felé tartoznod, amivel úgy érzed, hogy úgy érezheted, hogy tartozol a másiknak, azzal, hogy úgy szereted, hogy Isten arassa le a dicsőséget. Hogy úgy viselkedsz vele, hogy Isten arassa le a dicsőséget. Mert nem a magunk dicsőségére lettünk ide elhívva, hanem az övére. Dicsőség Istennek. Amen. Ámen, ébren vagytok még. Persze csak viccelek, látom, hogy nagyon figyeltek. Halleluja. De arra a dicsőségre lettetek elhívva. Tehát nem a magunk hasznára lettünk ide elhívva, hanem a Krisztus Jézuséra. Ezért a Róma 13:8 a következőt mondja. Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek. Én itt felkiáltó jellel mondom, hogy én most nem a hitelről beszélek, hanem arról, hogy a szeretettel tartozol a másik iránt. Most a hitelről én nem beszélek. Meg az anyagi gyarapodásról. Én most elsősorban a szeretetről beszélek. Azzal tartoz, hogy a másikat szereted. Mert aki a szereti a fele barátját, a törvényt betöltötte. A törvényt betöltötte Krisztus a szívedbe. De ez azt jelenti? Hát most akkor már nem kell. Ez azt jelenti, hogy kaptál valamit kegyelemből, hitáltal az Úrtól. És azt jelenti, hogy Isten, amikor imádkozol, várja tőled, hogy a másikkal szeretetben járj. És ez a vége egyébként, hogy tudsz-e úgy imádkozni egy-egy dologért, egy-egy nehézségért az életedben, hogyha nem alkalmazod a Márk 11:25-26-ot, meghiúsul. Ha nem vagy szeretetben és nem jár szeretetben, meghiúsul az imád. Nem érkezik meg úgy, ahogy szeretnéd, és kérdezed, hogy mi a hiba. Azért, mert a gonosz le van győzve. De hallottál már egy olyan igeverset, hogy Isten a kevének ellene áll. Az alázatosnak kegyelmet ad. Amikor odamész imádságban, bocsáss meg. Rendezd el. Hogy ne légy többé kevésségbe. Éppen ezért nem, tehát az esetek egy jó százalékában nem a gonosz okoz gondot. Persze ő a szerzője. De nem az okozza a gondot. hanem magunknak keressük a megbocsátatlanság által, meg azáltal, hogy nem vagyunk hajlandók megtérni a változásra. Van, aki 8 éve imádkozik a változásért, és mindvégig változtathatott volna a dolgon. Van, akit ismerek, hogy 14 éve imádkozik a változásért, és mindvégig változtathatott volna a dolgon. Ez nem vád. Nem vádolok senkit. Mondom, nekem is volt 4,5 év. Én mindig másról akartam beszélni az Úrral, ő meg mindig arról az egyről akart beszélni, hogy az még mindig nincsen rendezve. Drága testvérek, nagy szeretettel kér az Úr benneteket, és így tudom mondani egy zárszó kapcsán, ne legyen bennetek károsztatás és kevésség egy-egy dolgot elintézni. Előfordulhat, és biztosan sokszor előfordul, hogy nem fogják elfogadni az isteni fajta szeretetedet, de ettől az isteni fajta szeretet nem gyengül meg. A tested érzi talán, hogy nem esik jól neki. Tarts ki! És ne csak úgy, hogy jó van, na még bírom 20 mérföldet, hanem úgy, hogy egyenesen, győztesen be tudsz menni arra a helyre, amit Isten készített neki. Neked be tudsz menni, el tudod venni, amit Isten neked akart készíteni. Úgy tudod magad látni, hogy alkalmas vagy az örökségben való részvételre. Végig tudsz menni. És ha ebben a szeretetben jársz, és megbocsátásban, képtelenség, hogy az imáidra ne jöjjön válasz. Házastársak, képtelenség, ha valakik szeretetben járnak egymással, hogy az imáikra ne jöjjön válasz. Jönnie kell. Miért? Mert megvan írva, hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak. Legyetek egymással szeretetben. Talán még annyi időm van, már tényleg nagyon a vége, hogy 3 perc. Dicsőség Istennek. Hogy az Efézusi levélben nem csak arról van szó, hogy a házastársaddal szeretetben jársz, hanem nézd csak meg. Az Efézusi levél 6. fejezet. Apáknak is szól, és fiaknak is szól. Ne lankadjatok már, ez tényleg a vége. Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban. A szülők ezt nagyon szeretik hangoztatni. Tiszteld a te atyádat és anyádat, ez az első parancsolat ígérettel, hogy jó legyen néked dolgod, és hosszú életű légy a földön. De ez a 3. vers olyan, mintha egy tükör lenne. Mind a 2 irányba. Ti is, atyák, ne ingerejétek a gyermekeiteket, hanem neveljétek őket az Úr tanítása szerint. És erre is igaz, hogy jó legyen néked dolgod, és hosszú életű legyen a földön. Látod-e? Hogy bizony, ha szeretetben jársz, az az egészségednek is nagyon jót fog tenni. És végül, tényleg utolsó, még a maradék 1 percben, járjatok szeretetben magatokkal. Ne kárhoztasd Isten szolgáját, meg van írva. Ne kárhoztasd magad. Rendezd a dolgaidat, térd meg, ha arra van szükség, de ne kárhoztasd magadat, és mást sem. Ne kárhoztasd magad. Ne bántsd magad. Törekedj arra, hogy Isten igéjében növekedj, és az ő megismerésében, és az ő szeretetében növekedj, és az ő megismerésében is növekedj, és növekedj, és akkor le fogod tudni egyre jobban és jobban ezt a károsztatást. Amikor károsztatnak, akkor nem az lesz a válaszod, hogy visszalősz ugyanazzal, hanem így lepattan a károsztatás golyója rólad. Nagyon fontos. Szeresd azt, akit az Úr nagyon szeret. Téged nagyon szeret az Úr. Légy szíves, szeresd magadat is. Dicsőség Istennek. Szeresd azokat is, akik melletted vannak. Nem mondta, hogy nincs időm rájuk. Szeresd őket. A szeretetedet nyilvánítsd ki úgy, hogy lesz időd rájuk. Kezd 2 perccel. Vagy egy futópuszival, vagy egy öleléssel. Csak törekedj rá, hogy az növekedjen. Dicsőség Istennek, halleluja, álljunk most föl, és a megvallásunkat megtesszük az imádság előtt, imádság következik, halleluja, és mondjuk a következőt, halleluja. Nagyon-nagyon őszintén és teljes szívvel, bátran, hittel a szavaidban, mondd ki a következő mondatokat. Halleluja. Higgyél benne. Mindenkiről a legjobbat gondolom. Mindenkiről. A főnökömről is. A szomszédaimról is. Az ellenségemről is. Így a szeretetem növekedhet. Fejlődhet. És sokak számára áldás leszek. Mindenek felett Isten szeretetét keresem az életben, mert így a szeretetem bővölködni fog, és Isten le fogja aratni a dicsőséget. Áldott vagyok. Isten gazdaggá tett. Bőségben vagyok. Nem halok meg, hanem élek. Hirdetem Isten cselekedeteit. Örömöt viszek az embereknek. Ellenállok a rossz híreknek. A jó hírek pedig megerősítik a csontokat. Isten dicsőségére. Minden belső szervem Isten szeretetének engedelmeskedik. Jézus nevében. Ámen. Dicsőség legyen Istennek.